Szécsi Andrást keserű szemű festőnek nevezte egy alkalommal Sütő András. Ez a keserűség olykor a színek tobzódásával párosul, az expresszionizmusnak egy olyan nyers és terhes valóság ábrázolásával, amely mögött az emberi sors és a lélek elnyomását kell keresnünk. Szécsi András művészetének zömét tájképei jelentik, ellenben ezeken a képeken semmiképpen sem a békés, tájkeresendő, tiszta égbolttal zöldellő fákkal, hanem valami egészen illuzórikus, képzeletbeli, vad színekben tobzódó, süvöltő táj, amely hol lángvörös, hol erőteljes narancságák, kékek és zöldek társítása révén zúg el a szemünk előtt. Ha hangot kellene társítanunk a képekhez, mindenképpen olyan regiszterben kellene keresgélnünk, amely erőteljes zenekari élményben részesít. Ugyancsak Sütő András írta képeiről. Idézzük. Erdő részleteit, fáit is lehetőleg megkopasztotta a lombjuktól. A tavasz zöldjei, a nyár puha meleg tónusai csapodár természetűek már-már illuzórikusak. Az alattuk, mögöttük szenvedő fatörzset, szélben síró ágat lássuk, cicomás fodrokon túl a mostoha sorsú lényeget. Valamit, ami Szécsi életérzésének közeli rokona. Különben miért zúdítana akkora teleket fagyokat széke és csángó falvaira? Honnan szivárok föl benne az egymás melege felé dülöngélő házak, zárt kapus, rendszerint néptelen, apró jószágtalan udvarok árvaságos hangulata? Amit mégis azzal old föl, hogy mint egy önvigasztalásként még súlyosabb, jégfellegesebb eget rak föléje. A másnál oly könnyű, menekítő magasságot Szécsi elzárja az alant élők tekintete előtt. Mintha hátán hordaná föl a homálynak sűrű cement fellegeit, vérvörös téglahegyeit. Mintegy ezzel is odakényszerítvén a figyelmet, önnön ragaszkodását e kihaltságokban is menedék nyújtó paraszti udvarokra. Se ki, se föl, tessék csak helyt maradni. Eddig az idézet. Szécsi András képein az égnek külön szerep jut, noha sokszor, mintha csak ürügyként szerepelne azért, hogy az alatta lévő világ elnyomását hangsúlyozza. Hatalmas és színeiben uralkodó, a táj alatta létezik, de szinte teljes sötétségbe vész. Szécsi András 1991-ben hunyt el Marosvásárhelyen. Mint hallani fogjuk, igen népszerű volt a városban. A Bernádi Galériában látható tárlatanyaga Madaras Sándor, Salat Csaba, Szepesi László és Székely Levente tulajdona. Az emlékkiállítás ötlete Salat Csabában fogalmazódott meg először, aki több tematikus tárlat anyagából is hiányolt a Szécsi András képeit. Ez a kiállítás 37 képet foglal magába a legkülönbözőbb korszakokból. Salat Csabával beszélgetünk.
Az idő nagyon rövid volt, júniusra terveztünk egy emlékező kiállítást Szécsi számára, azonban a Bernádi Ház programja úgy alakult, hogy egy 2-3 hetes üres periódus volt, amikor valamelyik kiállító visszamondta a kiállítását, és akkor gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt, tehát 10 nap alatt kellett összehozni ezt a kiállítást. Ez az egyik oka. A másik, ugye, hogy ilyen rövid idő alatt az ember végig gondolja, hogy honnan lehet megfelelő minőségű és mennyiségű képet összegyűjteni. Ismerjük nagyjából egymást a gyűjtők itt Marosvásárhelyen, tehát tudtam, hogy kire lehet számítani, hol találok olyan képeket, és gyakorlatilag Szepesi László, dr. Madaras Sándor, jó magam és Székely Levente gyűjteményéből került ki a kiállított képeknek a 90%-a, még egy-két tágabb családból, tehát az anyósom és neki a sógornője adta kölcsön erre a kiállításra a képeket.
Körülbelül milyen periódusa, vagy teljesen változó az, hogy mikori képei szerepelnek itt Szécsi Andrásnak?
Adott ugye, hogy nekünk milyen képeink vannak a birtokunkban. Ha nem tévedek, ez körülbelül olyan 25-30 éves periódust ölel fel. A kezdeti korszakából kevés képünk van. Ezek a képek 70-es, 80-as években készültek. Megértésükhöz azért fontos, fontos, hogy tudatosítsuk, hogy abba a korszakba kell beilleszteni ezeket, amikor készültek, tehát ugye a kommunizmus legvadabb, legprimitívebb, legembertelenebb éveiről beszélünk.
Itt nagyon sok tájkép is van, gondolom, ezek nem igazán befolyásolták azt, hogy a kommunizmusban készültek.
A kiállított képeknek lehet, hogy a 50-60% a tájkép, de ezek a tájképek nem egy naturalisztikus vagy egy egyszerű idilli erdély tájnak a leképezése. Ezek a művésznek a lelki világát, sorsfordító kérdéseket próbálja ő ilyen látomásszerűen, víziószerűen nekünk megmutatni. Figyeljük meg a nagyon erős színeket, tónusokat, a viharfelhőket, a legtöbb képén például égbolt nem is nagyon van, vagy tűzszerű hátterek, tehát lobogó vörös színek, tehát ezek egészen mást szimbolizálnak.
És hát a portrék még azok, amik munkásságának a jelentősebb részét azért kiteszik. Ezekből kevesebb van, ez nyilván így jött össze most véletlenül.
Így igaz. Feltételezem én is sokkal több, és nagyon jó portréfestő volt, kevesebb portréja van a mi birtokunkban, itt egy önarcképét, egyik gyűjtőnek a fiáról készült képe látható, valamint egy kucsmás ember. De sokszor barátainak a családi házába vendégeskedett és hagyott ottan emlékül, vagy volt felkérve, hogy a gyerekeket vagy a családtagokat fesse meg. Tehát vannak. Én bízom benne, van egy olyan hátsó gondolat, terv, hadd említsem akkor meg, hogy szeretnénk azért közeljövőben egy monográfiát összehozni Széchy Andrásnak, amelyre szeretettel várunk, felkérünk más gyűjtőket, vagy egyszerűen akinek a birtokában van, gondolok itt most a portékra, de bármilyen Széchy képre, tehát amelyről egy jó minőségű reprodukciót szeretnénk készíteni, és azt a valamikori monográfiában, vagy egy üteményes kiállításon szerepeltetni.
Ön személyesen ismerte Széchy Andrást?
Igen, nagy örömömre szolgál. Én éppen akkor végeztem az orvosi egyetemet, gyakorlatilag a feleségem családján keresztül ismertem meg, jártam a Sáros utcai műtermében többször, esküvőnkön ott volt, onnan származik az egyik első ajándékképe, utána persze azért megkérte az árát, tehát barátság ide, barátság oda, természetesen neki is meg kellett érnie, de szíves örömest vellegettem egy pár képet tőle, igen. Többször feljártam, egy nagyon-nagyon egyszerű, magányos ember volt, zárkozott és sokat nélkülözött sajnos.
Ez volt az első Széchy kép, amit az esküvőre kaptak nász ajándékként? Ez igen, indította talán
nem,
el azt?
Hogy... Nem, a gyűjtés nem ez indította, egy egészen más. Egyetemista koromban az összes lehetséges tárlatot, kiállítást látogattam, és gyakorlatilag egy másik erdélyi festőnek a képével kezdődött úgymond az egész. Nem az első, hanem Széchy volt az első.
Kivel kezdődött, elárulhatjuk?
Elárulhatjuk, sajnos Magyarországon él, de még él pápán, Ugi István a neve.
Nyilván, hogy kell a művészetnek a szeretete ahhoz, hogy valaki gyűjtsön képeket. Ellenben az érdeklődés, a tudás utána hogyan alakul ki, hiszen szemmel és lélekkel is rá kell érezni arra a képre. Ellenben csak valahogyan bele is kell ásnia magát a gyűjtőnek, hogy tudja, hogy mit gyűjt majd össze, és hogyan egészíti ki ugye a gyűjteményét. Önnél ez hogy volt?
A személyes indítatás az volt, hogy igazából én eredetileg művészettörténeti pályára szerettem volna jelentkezni, de amikor a 70-es években, amikor én érettségiztem, akkor ennek a módja csak az volt, hogyha román történelem szakot végzett az illető, és ugye továbbképzés formában lehetett művészettörténetet tanulni. Hát erre nem voltam kapható, és gyakorlatilag ez csak hobbi maradt meg, de azt el tudom mondani, hogy mai napig is rengeteget autodidakta módon, tehát olvasok, csak így lehet igazából megérteni, mindenféleképpen utolsó részletekig ugye tájékozott kell lennie, vagy legalábbis így történik az esetek legtöbbében, hogy tanul. A gyűjtés az egy hobbi, de inkább szenvedélynek mondanám. Hadd említsek meg egy orvosnak, dr. Nicolau, de hogy hol élt, vagy hogy mondta, nem tudom, de nagyon tetszett a megállapítás, aki azt mondta, hogy egyszerű, a műgyűjtés az egy betegség, de egy olyan egyén, aki már tudja, hogy mi a kezelése.
Tudja a gyógymódot rá?
Tudja a gyógymódot rá, tehát, hogy minél több és minél szebb képeket kell venni.
Ön csak hazajakat gyűjt inkább, vagy ami tetszik, tényleg azt szeretné a tulajdonába tudni?
Valóban egy óriási dilemma. Képtelenség ugye minden gyűjteni, és az ember feltétlenül próbálja szűkíteni a kört. Nem mondom, tehát vannak külföldi vagy magyarországi festőknek is a művei birtokomban egy-kettő. Igazából azonban az én gyűjtési területem kimondottan az Erdélye kapcsolatos, vagy erdélyi festőkkel, művészekkel kapcsolatos műveknek a gyűjtése.
Elárulhatjuk, hogy kik vannak túlsúlyban?
Legtöbb az a Marosvásárhely, ez magától értetően adódik. Sokkal többet szeretnék, ugye, ha kolozsváriak, és most Kolozsvár fele kacsingatok, tehát a kolozsvári festőktől származó műveket szerezek és illeszek be a gyűjteménybe. Az én gyűjteményem még nem egy olyan nagy, tehát nem vetekedik itt a Madaras Sándor vagy a Szepesi gyűjteményével, több okból kifolyólag, de nem is ez a lényeges. Van egy-két nagybányai, ugye ott is egyre nehezebb. Például a nagybányaiak, ugye ezek már lezárt alkot a sorsok gyűjtemények, tehát ott nehezebb valóban egy jó minőségű festményre vagy szoborra rátegyük a kezünket. Elég magas áraik is vannak, és ma már egyébként is az a tendencia, tehát az a menő, hogy a modern, tehát értem alatt a háború után született, tehát kortárs műveknek a gyűjtése van feltörekvőben. Elég, ha azt mondom, nem csak a nemzetközi, itt, hanem még itt az erdélyi aukciós piacokon is. Most vannak a 70-es éveknek ugye a képei felértékelve.
Elárultuk már azt, hogy ugye ezek azért nem csupán tájképek. Ön inkább az olyan jellegű alkotásokat szereti, most már irányzattól függetlenül, amelyek azért úgy rejtenek is valamit, vagy irányzatokra is bontható az, amit ön kedvel, ön a legszívesebben gyűjtene?
Lehetne kategorizálni, de magamról nem állítanám. Úgy gondolom például, hogy több figurális műre kellene odafigyeljek. Úgy gondolom, hogy az embernek az életében, tehát fokozatosan a fejlődés az egyértelmű. Tehát a több eszmei tartalommal rendelkező képeket vesszük most már, vagy keressük. Ugye kezdődnek a tájképekkel, az egyszerűbb értelmezésű dolgokkal. Utána, ahogy az ember tanul, lát, és kezdi más szemmel, ezeket is lehet tanulni. Tehát miután több ezer képet az ember megnéz, akkor ráhangolódik a szeme, tehát kezdi látni az értéket. Nyilvánvaló mindennyiunknál egy fejlődésnek a része.
Széchy Andrásnál mi ragadta meg elsősorban? Ez, amit az előbb említett, vagy a színhatás, vagy az, hogy bele kellett bújni a képbe, vagy mi?
Széchy a maga nemében egy külön színfoltot, nehéz kimondani azt, hogy stílust képvisel az erdélyi festészetben. Banner Zoltán azt mondta, hogy az absztrakt expresszionizmus fele tendál az ő stílusa. Ilyen stílusjegyekkel nem igazán festettek. Egy kis túlzással meg tudnám említeni Matti Stajcs Jánost, ugye, tehát mintha annak a folytatása lenne, persze nem az annyira elvont tematika és ábrázolásmód, de Széchynek ez a fajta expresszivitása. Ezeken a képeken kevésbé a kompozíció a fontos, nincs rajz, non-figuratív, nincsenek rajta emberek, nincsenek rajta állatok, egyik képén se a portrékat leszámítva. Ez egy ilyen látomásos művészet. Nagyon erős színek, nagyon erős hatás. Én Széchyben ezt kedvelem, hogy ilyen stílusban nem sokan festettek. Hogyha megnézzük egy-egy képét, ő gyakorlatilag, amikor tájképet, például az erdőt festi is egy ilyen komor viharfelhőkkel felülötte, vagy az égbolt is, mintha nyomná össze, ugye, az erdőt. Tehát az egyfajta fenyegetettséget, a veszélyeztetettséget próbálta ő ezzel érzékeltetni. Ott vannak a fák, nagyon érdekes. Tehát ott egy vörös, amit a kis füzetünknek a hátlapjára is feltettem. Tehát ez egy ikonikus. Tehát egy Széchyre nagyon jellegzetes képe. Nem nagy dolognak tűnik, mikor az ember megnézi, van egy fekete fa, mintha egy elszenesedett fa lett volna, hátul minden vörös, mintha tűz emészteni az egészet. De a fa azt jelképezi, vagy próbálja az én szemszögemből láttatni, hogy a megmaradás, a ragaszkodás, a túlélés, ez a fontos. Tehát akkor, amikor ő festette, ugye nekünk akkor is nagyon nehéz erdélyi magyarságnak, kommunizmus éveiben, nem mint hogyha most könnyebb volna, de akkor is az a nyomasztás, az a frusztráltság, a kiszorítás, akkor is benne volt, és benne vannak ezek a képeiben.
Ön beszélgetett velem művészetéről, hogy hogyan küzd meg a képekkel? Vagy erre nem volt alkalom, ez zárkozottak, nem,
ilyen,
voltak
ilyen,
annyira
ilyen,
közeli viszont?
Nem, voltunk, de akkor... Lehet, hogy én sem kezdeményeztem ilyenfajta beszélgetéseket, de nem, valóban nem voltak ilyen jellegű beszélgetéseink, sajnos.
Hogyan emlékezik vissza rá?
Egy nagyon szimpatikus úriember volt, hogy én bátyámnak szólítottam, természetesen a korkülönbségünk miatt, de még egyszer magányos. Tehát egy-egy ilyen nagyon visszahúzódó barátai voltak, látogatták, próbálták segíteni ki így, ki amúgy, ugye, de azért sokkal többet megérdemelt volna. És végülis ez a kiállítás ezért van, 57 évesen meghalt, 28 éve Marosvásárhelyen, 28 év után, halála után ez a második kiállítás. 10 évvel ezelőtt az unitárius templomban volt.
Köztudatban ön szerint mennyire él a vásárhelyiek körében, hiszen gondolom nagyon-nagyon sok otthonban azért egy-egy képe ott lehet, vagy nem? Ha más nem,
igen,
portré,
igen,
amit rendelésre
kész. Van, nem csak fel, rengeteg képe van, és szerintem nagyon sok otthonban egy-két képe biztos, hogy fellelhető. Merem remélni, hogy ez a kiállítás is egyfajta értéket fog jelenteni, vagy felmutatni, nem maga, ami ki van itt állítva, hanem fogják értékelni végülis. Ennek a kiállításnak az egyik alapgondolata az, hogy ezeket a hagyatékokat, ezeket az értékeket föl kell mutatni. Tehát Marosvásárhelyen ma már hál' Istennek a kommunikáció a média világában próbáljuk eljuttatni, hogy mindenféle csatornán, eszközzel, hogy nem csak Kolozsváron és Nagybányán voltak és vannak értékes művek és gyűjtemények, amelyek megállnák a helyüket. Ezeket helyre kell tenni. Hát remélem lesz művészettörténész, tehát képzettebb egyén, aki ezt a monográfiát majd megírja, és csak így lehet, tehát mi is ezért kell minél többet tegyünk, hogy ismertté tegyük.
A kiállított anyag nagy része Szepesi László tulajdonában van, aki szoros barátságban volt Szécsi Andrással. Most őt halljuk.
Bandit én a 80-as években ismertem meg Vásárhelyen, Balázs Imrén keresztül. Én amikor kezdtem itt Vásárhelyen gyűjteni, a vásárhelyi festőktől vásárolni, először Imrét ismertem meg. Imre nagyon megszeretett, és akkor tulajdonképpen beajált, így kerültem Bandival, Hallerrel, több festővel barátságba. Először megismertem az embert is, az is közrejátszott. Végül Bandinak a munkái kicsit elütöttek a többi vásárfelé. Egy kicsit érdekesebb volt, titokzatosabb, másabb volt. Folyamatosan gyarapodott a képen még Bandi idejébe. Büszke vagyok, mert van olyan kép, több kép, amit tőle kaptam személyesen ajándékba. Tehát a vásárhelyi kiállítása volt, utána adott egyet, azután még egyet. Tehát van olyan, amit az életébe kaptam. S utána többet járva a világba is rájöttem, hogy Bandi tulajdonképpen egy európai festő. Tehát olyan festő, hogy bárhol megállná a hely. Úgy éreztem, hogy el van felejtve, és itt nincs kellőképpen méltányolva.
Már mostanában
halála után. Lassan, hogy mindenkit elfelejtünk, tehát nem nagyon elmények. És ilyen szempontból találkozott Csabával ez a gondolat, ő beszélgettünk, és ő is körülbelül ugyanez a véleménye volt, és ez így jött össze, ez a kiállítás is. Én tudatosan kezdtem utána, tehát a Bandi halála után, ahol lehetőség volt, vagy fel lehetett meg Szécsi képet, én biza megvettem, és azt is el kell mondjam, hogy ha most megnézzük a mostani árakat, sok olcsóban vettem, mint az életiben volt, tehát ezek a képek. Tehát így változott meg a 90-es évek után a művészethez való viszonyulás.
De hát hál' Istennek neki is meg kellett élni akkoriban valamitből.
Bandi egy, amikor megismertem, egy szabadúszó volt, tulajdonképpen a festészetéből jött, és ő jól élt abból, mert őt nagyon szerették, Vásárhelyen is, Erdélybe, és Bandi úgy festett, hogy nem engedett a művészi habitusában, nem engedett ő az, hogy most csak azért festek, hogy mit szeretnek, de mégis az emberekhez közel állt a témája. Érezték, hogy ez egy jó kép.
Művészetről beszélgetett veled, hogy mi foglalkoztatja, hogyan próbálja ábrázolni azt, amit tesz, hogy hogyan gyötri a kép, a téma?
Beszélgettünk, de ő amikor alkotott, úgy volt, hogy voltak időszakok, hogy nem festett, és akkor egy-két hónapig más nem csinált, elvonult és csak festett. És akkor nem igazán engedett be embereket, tehát akkor ő magányos volt. A művész az mindig magányos, amikor dolgozik, tehát igazából nem is lehet. Neki a művészete is olyan volt, mint a hitvallása az egész magyarságról, az erdélyiségről, minden. Tehát ő egyenes, becsületes, kemény volt, és nem, ahogy mondják, nem alkodott. Tehát a művészetben se. a vásárhelyi festők és az erdélyi festők közül is, tehát az utóbbi idő egyik legjobb magyar festő. Bárhol megállja a helyét. De ehhez még mindig szükséges a menedzser is.
Szívesen beszélt önmagáról, hogy mi foglalkoztatja, nyílt ember volt ilyen szempontból?
Nyílt ember volt, és jó barát. Nagyon sok szó volt úgy, hogy több napot eljött hozzánk, ott vendégeskedett, mintha más városban lennénk, tulajdonképpen Vásárhelyen voltunk, és akkor másképp viselkedett, akkor nem úgy, mint otthon, tehát nem cigarettázott, minden, tehát ilyen tehát szempontból odafigyelt, de nagyon jól éreztem, és szükség volt a barátra, a családra, szerintem, mert akkor egyedül volt, és ez neki hiányzott.
Azokat a képeket, amiket ugye még az életében vásárolt, vagy kapott tőle, ez hogy volt, hogy elment olykor-olykor hozzá a műterembe, és felmérte, hogy mit csinált? Vagy meghívta, és megmutatta, hogy mit csinált?
A 80-as évek vége felé majdnem minden nap voltam nála. Ez abból is állt, hogy mindig került vinni egy üveg bort neki, mondta, öregem, szaladj le, hozz egy üveg bort, de megmutatta, és szeretett beszélni a képeiről, de irodalomról, politikáról, mindenről beszéltünk, tehát ilyen szempontból nagyon elkötelezett ember, és nagyon figyelte a világ dolgait.
Mi ragadta meg a képeken? Elsősorban az, hogy olykor meghökkentő a színviláguk is, az, hogy kell egy kicsit mögéje nézni ezeknek a formáknak és színeknek, vagy önt mi ragadja meg?
Mindig azt szoktam mondani, amikor a képet megfogalmaznak, akkor már baj kezd lenni, tehát akkor már nincsen. Gyűjteni is mindig úgy jöttem, hogy mit szeretek nekem, ha valamit mondott a kép, igen, ha nem, mindegy volt, ki volt a szerző. De Bandinál a színvilága, az a spontaneitása, tehát úgy festett, én látom, sokszor úgy tette fel, hogy néztem, mit csinál, és kicsit távolabb lett, és össze volt állvaltál. Tehát ilyen szempontból Bandinak kicsit elütött az a festői stílusa az akkori festők, tehát aki Vásárhelyen festettek, más volt, és azt hiszem, hogy most visszanézve a képeit itt is, és visszagondolva, érdekes, hogy változtak meg a dolgok, hogy akkor mi volt a menőkép, vagy mi volt az, amit inkább szerettek, és most egy kicsit leülepedve megváltozott, hogy más képek lett nekem, az én szempontból értékesebbek, vagy többet mondanak.
Mi volt a menő akkor?
Ezt nem mondom.
Most nyílt Szentendrén ugyancsak az ön gyűjteményéből egy jelentős aknai kiállítás. Hogyan viszonyul ön az gyűjteményéhez? Tehát mennyire érzi tényleg azt feladatának, menedzserésről beszéltünk az előbb, hogy megmutatni ezeket a művészeket, akár Magyarországon, akár távolabb.
Tulajdonképpen, ha a képek be vannak zárva, az nem jó senkinek. Persze az ember otthon van a képer, nem azért gyűjt, nem azért kezd gyűjteni, hogy én utána a kiállításokat vagy megmutatnak, de amikor már egy összeállt egy ilyen anyag, akkor főleg a mai világban, amikor elszaladunk a dolgok mellett, szerintem jó felhívni a figyelmet, hogy azért nekünk van, mire büszkék legyünk, és van nekünk olyan kincsünk, amire oda kellene figyelni. Tehát én, ami kiállításokat a Józsa Nemes érint is, amit csináltam, vagy a Szentendreit, az egy más szempont, de inkább ezért, hogy ne felejtsük el, és hogy figyeljünk oda, és szerintem ezek hasznosak. Egy pillanatra megállnak az emberek, hó, nekem is van, jó ez a mi festőnké, tehát ilyen szempontból hasznos. A másik dolog, ez a Szentendrei Aknai János a barátság, ez is egy érdekes dolog. A modern művészet, és itt a hagyományos, az erdélyi művészet, hogy találkozik, és hogy mennyire megférnek egymással. Tehát ez egy nagyon érdekes, mert nekem otthon a képek egymás mellett vannak, és olyan jól megférnek, kiegészítik egymást, hogy sokan csodálkoznak, hogy teszem ezeket egymás mellé. Tehát ilyen szempontból látszik, hogy a művészet, ha jó, az egymás mellett megfér és összeköt. Thank you.